Nem mondhatom, hogy ezután 5 évig bármi rendkívüli történt volna velem. Egyformán éltem ugyanazon a helyen, ahol eddig. Legfőbb munkám az árpa és a rizs évenkénti elvetése és learatása, tovább a szőlő aszalása volt. Mindegyikből annyit raktároztam el, amennyire egy évben szükségem volt. Állandó munkám mellett, amihez hozzájárult a naponkénti vadászat vagy halászat, végre a csónakkal is elkészültem. Csatornát is ástam, amely 6 láb széles és 4 láb mély volt, és az öbölbe juthattam rajta. Első csónakom ugyanis, mivel előzetes meggondolás nélkül kezdtem hozzá, szörnyű nagy volt. Mivel nem tudtam a vízre juttatni, ott hagytam, ahol készítettem. Azóta mint egy intő jelként merett rám, hogy legközelebb hasonló hibát el ne kövessek. Tehát legközelebb, noha megfelelő fát nem találtam a közelben, és legalább 1/2 mérföldnyire volt a part, a feladat mégis keresztül vihetőbbnek látszott. Körülbelül 2 évig dolgoztam rajta, mert sohasem adtam fel a reményt, hogy egyszer kijutok vele a tengerre. De mikor kis csónakommal elkészültem, kiderült, hogy nagysága miatt nem alkalmas arra a célra, amelyre szántam. Nem kockáztathattam, hogy átjussak vele a körülbelül 40 tengeri mérföldnyire levő szárazföldre. Mivel csónakom kicsisége, ezt a tervet keresztül húzta, fel is hagytam a gondolattal. De minthogy megvolt, újabb tervetődött fel előttem. Körülhajózom a szigetet. Igaz ugyan, azelőtt is jártam a túlsó oldalon, mint ahogy megemlékeztem már róla, de az utat szárazföldön tettem meg. Most annál kíváncsibb voltam a partokra, és csónakom is volt, mellyel körülhajózhatom a szigetet. Ebből a célból mindent a legnagyobb körültekintéssel intéztem. A csónakra egy kis árbócot szereltem, a vitorlát pedig a hajóvitorla darabjaiból állítottam össze, melyet a raktáramban őriztem. Megvolt már az árbóc és a vitorla, és amikor a csónakot kipróbáltam, igen jónak találtam. Kis rekeszekkel és ládákkal szereltem fel mindkét végén, hogy helye legyen benne az élelmiszernek, lőpornak vagy egyéb szükséges dolognak. A rekeszek azon kívül védelmet nyújtottak az eső és a tengervíz ellen is. Hajóm oldalába hosszú mélyedést véstem puskám számára, és hogy szárazon maradjon, vitorla vászonnal takartam le. Esernyőmet is kitűztem a hajó farára, mint egy árbócként, hogy árnyékot vessem a fejemre, és oltalmazzon a naphevétől. Készülődés közben hébe-hóba kisebb kirándulásokat tettem a tengeren, de sohasem merészkedtem messzire, és nem távolodtam el a folyótól. Végül azonban elhatároztam, hogy kis körutat teszek, mert kíváncsi voltam birodalmam határaira. Felszereltem bárkámat az utazásra, megraktam 12 kenyérrel, nevezhetném 2-szer sültnek is. Magammal vittem egy fazék főt rizst, egy palack krumot, egy 1/2 kecskét, puskaport, 2 kabátot, amit még a hajóról mentettem meg. Az egyiket azért, hogy magam alá terítsem, éjszaka, a másikkal pedig takarózni akadtam. November 6-a volt uralkodásomnak, vagy ha úgy tetszik, fogságomnak 6. évében, amikor tengerre szálltam. Utam sokkal tovább tartott, mint gondoltam. No, a sziget nem volt valami nagy, mégis mikor elértem a keleti oldalt, hatalmas sziklazátonyra bukkantam, mely földnyelvszerűen 2 tengeri mérföldnyel nyúlt be a vízbe. Tehát a tengeren kerülőt kellett tennem. Mikor először megpillantottam, már-már feladtam tervemet. Minden esetre visszatértem, mert nem tudtam, milyen messzire kell hajóznom a tengerre. A kétség is elővet, miképpen térhetek majd vissza. Egyelőre horgonyt vetettem. Ugyanis a hajóról hozott kampók segítségével horgonyt is állítottam össze. Csónakomat biztonságban tudtam, tehát vettem puskámat, és kimentem a partra. Megmásztam a dombot, ahonnan remélhettem, hogy teljes hosszúságban áttekinthetem a zátonyt, és eldönthetem, érdemesen megkerülését kockáztatni. Miközben így szemlélődtem, észrevettem egy erős és rendkívül különös tengeráramlatot, amely kelet felé tartott szorosan a megkerülendő pont mellett. Erre annál inkább felfigyeltem, mert tudtam, milyen veszéllyel jár, ha véletlenül belekerülök, és annyira kivisz a nyílt tengerre, hogy többé nem vagyok képes visszakerülni a szigetre. Azt hiszem, így jártam volna, ha előzőleg nem mászom meg a dombot. Mert a sziget túlsó oldalát, csak hogy valamivel távolabb, ugyanez az áramlat mosta. Sőt, azt is meg tudtam különböztetni, hogy meglehetősen erős áramlatról van szó. Tehát, ha kikerülök az erős áramlatból, azonnal belekerülhetek a másikba. 2 napig maradtam itt, mert erős délkeleti szél fújt. Mivel iránya ellentétes volt az áramlatéval, nagy hullámok torlódtak a fok körül. Tehát a hullámverés miatt nem volt tanácsos, hogy a part mellett maradjak, de az sem, hogy eltávolodjak tőle az áramlat miatt. 3. nap reggelre a szél elcsendesedett, és a tenger nyugodt volt, tehát megkockáztattam. Azonban tudatlan és hebehordja tengerésznek bizonyultam. Mihelyt a fokhoz értem, tapasztalnom kellett, hogy már csónak távolságnyira a parttól mély vízben járok, az áramlap pedig úgy örvény lett, mint egy malom zsilipjében. Olyan erővel ragadta magával csónakomat, hogy nem tehettem mást, mint hogy minden erőmet megfeszítve a szélén igyekeztem maradni. Az ár azonban egyre tovább sodort a sziklafoktól, amely tőlem bal kézre emelkedett. A szél sem jött segítségemre, az evezőknek pedig semmi hasznát nem vettem. Már azt hittem, hogy elvesztem. Mivel a sziget mindkét oldalát súrolta az áramlás, tudtam, hogy pár mérföldön belül egyesül, és akkor menthetetlenül elsodor. Semmi lehetőséget nem láttam arra, hogy kikerüljek belőle. Más kilátásom nem volt, mint a pusztulás. Nem a tenger miatt, hiszen az elég nyugodt volt, hanem az éhség következtében. Igaz ugyan, hogy egy teknős békát is találtam a parton, akkorát, hogy alig bírtam felemelni, és bedobtam a csónakomba. Volt még egy nagy korsó friss vizem is, de mit ér mindez, ha kikerülök az óceánra, ahol legalább 1000 mérföldnyire nincs se part, se sziget? Úgy pillantottam vissza elhagyott, magányos szigetemre, mint a világ legkedvesebb helyére, és azt tartottam a legnagyobb boldogságnak, ha oda visszakerülök. Feléje tártam karomat, és kétségbeesve kiáltottam. Ó, boldog sivatag, soha többé nem látlak. Ó, én nyomorult teremtés, hová jutok? Szemrehányásokat tettem magamnak hálátlan természetem miatt, hogy miért voltam elégedetlen magányommal. Most hogy jutok ismét partra? Mert az ember sose látja helyesen a sorsát, még az ellenkezőjét is nem tapasztalja, és csak azt tudja igazán értékelni, ami már elveszett. Alig lehet elképzelni, milyen rémület szállott meg, mikor az áramlás szeretett szigetemtől az óceán felé sodort. Mert most egyszerre ilyennek láttam. Már legalább 2 mérföldnyire sodródtam, és alig volt el remény, hogy újra visszajussak. Ennek ellenére keményen dolgoztam, minden erőmet megfeszítettem, és éjszak felé kormányoztam, hogy lehetőleg kiussak az áramlatból. Déltájban, mikor a nap pályájának tetőpontjára hágott, hirtelen úgy éreztem, hogy délkelet felől egy kis szellő csapja meg arcomat. A hűvös régáramlat új erőt öntött szívembe, különösen akkor, amikor másfél óra múlva rendes széllé erősödött. Akkor, mikor én iszonyú távol voltam a szigettől, és ha az idő csak egy kicsit elborul, vagy párássá válok, minden bizonnyal odaveszek. A fedélzeten ugyanis nem volt iránytűm, és ha a szigetemet szem elől téveztem, soha többé nem tudom megtalálni. Az idő azonban továbbra is tiszta maradt. Újra kifeszítettem a vitorlámat, és északnak tartottam, hogy kikerüljek az áramlatból. Mikor a vitorlát beállítottam, és a csónak oldalt kanyarodott, a víz világosságáról észrevettem, hogy az áramlás megváltozik. Ott ugyanis az áramlás erős volt, a víz örvény lett, a kitisztulás viszont az áramlás csökkenését jelentette. Ugyanakkor szemembe tudta, hogy kelet felé körülbelül 1/2 mérföldnyire, a víz megtörik a sziklákon. Úgy látszik, ezek a sziklák osztották ketté ismét az áramlatot, melynek főága jóval messzebb délfelé folyt, és észak-keletről hagyta el a sziklát. A másik ága viszont a sziklákon megtörve visszatért, és erős örvényt kavart, majd észak-keletnek fordult gyors áramlással. Csak az érezheti át örömömet, aki már megmenekült váratlan veszélyből. Rábíztam magam erre a visszafelé kanyarodó árra. Most egyformán segítségemre volt a vitorlámat dagasztó szél, és alattam a csónakot vivő áramlás. Körülbelül 1 tengeri mérföldet vitt az áramlat a sziget felé, de majdnem 2 tengeri mérfölddel északra attól a helytől, ahol az áramlás először ragadott el. Mikor tehát ismét a sziget közelébe értem, az északi parton találtam magam, vagyis épp az ellenkező oldalon, mint ahol csónakba szálltam. Már 1 mérföldnél többet tettem meg az áramlás segítségével, mikor észrevettem, hogy teljesen megszűnt, és nem visz tovább. Nyilvánvalóvá lett előttem, hogy most a 2 nagy áramlat hold terében vagyok. A délinek, amely magával ragadott, és az északinak, amely körülbelül 1 mérföldnyire tőlem oldalt folyik. Közben azonban a sziget ellenállása miatt a víz csendes volt. A szél azonban még mindig belekapaszkodott vitorlámba, ha nem is olyan erővel, mint azelőtt. Tehát egyenesen a sziget felé kormányozhattam. Délután 4 óra tájt, körülbelül 1 mérföldnyire a szigettől, felbukkant a sziklazátony. Az előbb ennek köszönhettem, hogy elkerültem a veszélyt. Ezután már csak hamar sima vízre értem, és kijutottam a partra. Mikor ismét száraz volt a föld a talpam alatt, elhatároztam, hogy lemondok a menekülés gondolatáról. És miután élelemmel felfrissítettem magam, csónakomat a parthoz közel vonva néhány falat egy kis mélyedésbe rejtettem el. Majd leheveredtem aludni, mert a sok fáradtság és az út izgalmai kimerítettek. Most az volt a kérdés, hogy jussak csónakommal haza. Nagyon is vaktában indultam el, és eszembe jutott, hogy megkíséreljem az utat visszafelé. Azt szintén nem tudtam, mi van a szigetnek a másik, vagyis a nyugati oldalán, de nem is nagyon volt kedvem hozzá, hogy felderítsem. Úgy határoztam tehát, hogy másnap reggel nyugat felé indulok a part mentén, és szemlét tartok, találok-e megfelelő helyet, ahol csónakomat biztonságba helyezhetem, ha netalán ismét szükségem lenne rá. Körülbelül 3 mérföldes parti csavargás után egy nagyon kellemes kis parti öbölre bukkantam, amely egy kis folyócska torkolata volt. Itt alkalmas kikötő kínálkozott csónakom számára. Ugyanolyan biztonságban tudtam itt, mintha dokban lenne. Miután jó erősen lehorgonyoztam, elindultam a parton, hogy körülnézzek, hol vagyok. Úgy találtam, hogy nem jutottam nagyon messzire előző tartózkodási helyemtől, tehát a csónakban nem vettem ki mást, mint puskámat és ernyőmet, ugyanis igen meleg volt, és elindultam. Este régi nyári lakomba jutottam, ahol mindent a helyén találtam. Ugyanis, mint említettem, ezt a rezidenciámat is mindig a legnagyobb rendben tartottam. Átmásztam a kerítésen, s leheveredtem az árnyékba, hogy tagjaimat pihentessem. Igen, fáradt voltam, és csak hamar elaludtam. Mindenki elképzelheti meglepetésemet, mikor arra ébredtem, hogy valaki nevemen szólít. Robinson, Robinson, Robinson Crusoe, szegény Robinson Crusoe, hol vagy Robinson Crusoe, hol voltál? A fáradtságtól olyan mélyen aludtam, hogy nem ébredtem fel azonnal, de álom és ébredés közt hánykolódva úgy rémlett, mintha valaki szólna hozzám. És mikor a hang egyre többször ismételte nevemet, teljesen felébredtem. Először szörnyen megrémültem, és a legnagyobb ijedelemben voltam. De alig, hogy kinyitottam a szemem, megpillantottam papagájomat, Polt, a sövén tetején. Azonnal tudtam, hogy ő szólított. Ugyanis ezt a figyelmeztető és korholó hangot tőlem tanulta el. Mondhatom, tökéletesen eltanulta, úgyhogy ujjamon ülve és csőrével felém kapkodva egész világosan tudta mondani. Szegény Robinson Crusoe, hol vagy? Hol voltál? Hogy kerülsz ide? És több effélét. Noha jól tudtam, hogy papagájomat hallom, mert senki más nem lehet a beszélő, mégis jó időbe került, amíg megnyugodtam. Először is azt képeztett el, hogy került ide a madár. Aztán pedig miért épp ezt a helyet választotta, és nem valami másikat. Mivel azonban láttam, hogy az én derék pollom beszél hozzám, tovább nem is feszegettem a kérdést. Kinyújtottam a kezemet, és mikor nevén szólítottam, a barátságos teremtés szokása szerint hüvelykújjamra ült, és tovább fecsegett. Szegény Robinson Crusoe, hogy jöttem ide, miért vagyok itt? Kiáltotta, mint aki találta volna gondolataimat. Így vittem ujjamon hazáig. Egyelőre elment a kedvem a tengertől, és nem volt időm arra, hogy végig gondoljam a veszélyeket, amelyekben forogtam. Viszont igen örültem volna, ha ismét magam közelében tudom csónakomat. De fogalmam sem volt róla, hogy menjek érte. A sziget keleti oldalát már jól ismertem, és tudtam, hogy ott az utat nem kockáztathatom meg. Az ilyen vállalkozásnak már a gondolatától is összeszorult a szívem, és megfagyott a vérem. Viszont nem tudtam, milyen a sziget másik oldala. De feltételezve azt, hogy az áramlat ugyanolyan erővel siet kelet felé a partnak, mint ahogy a másik oldalon eltávolodik tőle, megvolt rá az esélyem, hogy abban az esetben az áramlás ne kisodor a szigetnek, mint ahogy előzőleg elvitt volna. Belenyugodtam tehát, hogy egyelőre lemondok a csónakról, noha rengeteg munkámat fektettem elkészítésébe és vízre juttatásába. Majdnem egy évig megmaradtam elhatározásom mellett. Elképzelhető, milyen csendes, békés, földhöz ragadt életet folytattam. Megnyugodtan fontolgattam, hogy mindenem megvan az emberi társaság kivételével. Közben a műszaki munkában tökéletesítettem magam. Erre különböző szükségleteim kényszerítettek. Úgy vélem, kitűnő ács lehetett volna belőlem, ha megfelelő eszközök birtokában vagyok. Emellett a fazekas mesterségben is remény felül tökéletesedtem. Edényeimet korong segítségével készítettem, ez összehasonlíthatatlanul könnyebb volt, és szebb eredménnyel járt. Most már tetszetős, kerek edényeket formáltam, míg első alkotásaimra rossz volt ránézni. Ám úgy gondolom, hiúságomat semmi sem dagasztotta annyira, mint az, amikor rájöttem, hogy pipát is tudok készíteni. És noha az első darab csúnyára sikerült, és egyetlen érdeme az volt, hogy pirosra égett, mégis kitűnően füstölt. Igaz, hogy a hajón is maradt pipa, de azokról teljesen megfeledkeztem, mert az első években nem tudtam, hogy a szigeten dohány is terem. Mikor pedig később átkutattam a hajót, akkor már nem sikerült pipára bukkannom. A kosárfonás is bevált. Most már számos fajtát készítettem. Igaz, hogy nem voltak valami csinosak, de igen jól lehetett bennük dolgaimat tartani vagy cipelni. Például, hogy kecskét lőttem, ott helyben felakaszthattam egy fára, megnyúzhattam, feldarabolhattam, majd hazavihettem kosaramban. Ugyanez volt a helyzet a teknős békával. Feldaraboltam, és csak húsának azt a részét vittem haza, amire szükségem volt. A többit ott hagytam a parton. Ugyancsak nagy kosarakban tartottam gabonámat, melyet száradás után azonnal kicsépeltem. Egy nap észrevettem, hogy puskaporom jelentősen leapadt. Olyan hiány ez, amit lehetetlen pótolni. Komolyan kezdtem fontolgatni, mit csinálok, ha több lőporom nem lesz. Vagyis miképpen vadászom kecskékre. Említettem az előbb, hogy itt tartózkodásom harmadik évében egy fiatal gödőjét fogtam, megszelítettem abban a reményben, hogy egy bakot is szerzek melléje. Ez azonban nem sikerült, közben kecském megöregedett. Mivel nem volt szívem hozzá, hogy megöljem, végelgyengülésben múlt ki. Most azonban már 11. éve tartózkodtam a szigeten, lőszerem pedig nagyon megapadt. Csapdákkal és vermekkel kezdtem kísérletezni, mert nagyon szerettem volna néhányat eleve nem fogjul ejteni. Különösen anyakecskére vágyakoztam, amelynek kicsinyei lesznek. Ebből a célból vermeket ástam azokon a helyeken, ahol tapasztalatom szerint kecskék szoktak legelni. A vermeket beszórtam kajakkal, szélükre árpa és rizskalászokat hintettem. Megfigyeltem, hogy a kecskék megették a gabonát, sőt, a lábnyomaikat is láttam. Ekkor éjszaka 3 csapdát állítottam fel, de reggelre mindegyik állott, viszont a csaléteknek nyoma sem volt. Ez eléggé elkedvetlenített, tehát megváltoztattam a csapdámat, de nem akarom a dolgot részletezni. Elég az hozzá, hogy egy reggel nagy bakot találtam az egyikben, a másikban pedig 2 gidát, egy hímet, és egy nőstényt. Nem tudtam, mit csináljak az öreggel. Olyan vad volt, hogy meg se közelítettem, pedig nagyon szerettem volna elevenen hazavinni. Meg is ölhettem volna, de nem ez volt a célom. Így hát otthagytam, sőt, kiengedtem börtönéből. Eszeveszetten rohant el. Akkor még nem tudtam, amit csak később tanultam meg, hogy az éhség az oroszlánt is megszelidíti. Ha 3 vagy 4 napig koplaltatom, majd vizet viszek neki és gabonát, épp úgy megszelidült volna, mint a gidák. Mert igen könnyen szelidíthető teremtések, ha az ember jól bánik velük. Egyelőre azonban jobb hián futni hagytam. Aztán a 2 gidához mentem, egyiket a másik után kiszabadítottam, kötéllel egymásot kötöztem, és némi fáradtság árán hazacipeltem őket. Jó időbe tellett, amíg hajlandók voltak táplálkozni. De mikor fiatal gabonát szórtam eléjük, megkóstolták és megszelidültek. Most már volt reményem arra, hogy akkor is elhátottam magam kecskehússal, a puskaporom végére jártam. Mert a megszelidített kecskék békésen legelésznek majd házam körül. De aztán eszembe jutott, hogy ezeket a vadságból kell megszelidítenem, és zárt helyre van szükségem, különben megszöknek. Mindez nagy feladatot rót egyetlen emberre, de tudtam, hogy feltétlenül meg kell oldalom. Először is alkalmas helyet kerestem, ahol egyformán találnak gyepet, melyen legelészhetnek, vizet, amit ihatnak, és árnyékot, ahová megbújhatnak a nap elől. Sok gonddal járt a bekerítés. Egyelőre úgy határoztam, hogy körülbelül 150 lépés hosszú és 100 lépés széles területet kerítek be, amelyet később növelhetek, ha nyájam gyarapodik, és a szükség úgy kívánja. Első karámom bekerítése körülbelül 3 hónapig tartott. Ez alatt az idő alatt a kecskéket karóhoz kötöttem, és lehetőleg mindig közelükben tartózkodtam, hogy megszokjanak. Gyakran hoztam nekik árpakalászokat, vagy egy marékra való rizst. Ilyenkor a kezemből etettem az állatokat. Mikor kész voltam a kerítéssel, és szabadon engedtem a gidákat, akkor is állandóan a nyomomban voltak, és gabonáért bégettek. Célomat ezzel el is értem. Körülbelül 1,5 év múlva már 12 állatot számlált nyájam. 2 év múlva pedig számuk 43-ra rúgott, noha közben többet leöltem és elfogyasztottam. Ezután 5 más területet vettem körül sövénnyel, mindegyikből nyílás vezetett át a másikba. De ez még korán sem volt minden, mert a kecskék révén nem csak húshoz jutottam, hanem nagy örömre, tejhez is. A fejéssel eleinte alig törődtem, és csak később fordult meg elmémben a gondolat. Valóban kellemes meglepetés volt, mert most már berendezhettem tejgazdaságomat, és naponta 2-3 csöbröt is telefejtem tejjel. És mint hogy a természet minden teremtményt ellát eledellel, az embert is megtanítja arra, hogy kell adományát felhasználni. Én magam noha soha életemben nem fejtem tehenet vagy kecskét, sőt azt is csak futólag láttam gyerekkoromban, hogyan készítenek vajat vagy sajtot, Több kísérlet után mindezt megtanultam. Most már volt tejem, vajam és sajtom, sőt arra is rájöttem, hogyan juthatok sóhoz. Dagály után a tengerpartról összeszedtem, és kiszárítottam.